A mai alkalmunknak az a címe, ugye, hogy mi van a hátizsákomban, eszközeink és a spiritualitás a józanság útján. Arra gondoltam, hogy hozok egy-két olyan eszközt, amit demonstrációs eszközként használnék föl, és hogy ne a Gábort kérjem, mert hogy hát, ha beépített ember, és akkor nem hiszitek el, hogy elég nehéz ez a hátizsák, amiről majd beszélgetnénk. Kérnék egy önként jelentkezőt, aki fölpakolja rám a hátizsákokat. Gyere, légy szíves, Miklós.
Légy szíves, mi csorítsák közben. Van súlya?
Ugye a függő gondolkodás azt kívánja tőlem, hogy azért annyira sokat ne segítsenek nekem. Meg tudom én ezt oldani magamtól is. Köszönöm szépen, Miklós, ennyi volt. Hálam örökké üdvözni fog. Köszönöm szépen. De mivel én függő ember vagyok, nekem egy zsák kevés. Kettő is kevés. Meg beképzelt is vagyok, ezért nekem 4 zsák kell legalább, és majd ebből szeretnénk dolgozni. Csak egy kicsikét kényelmetlen. Ugye sok mindenben akadályoz ez bennünk. Köszönöm. Kicsit fordod a terheimet. Nagyon kedves vagy. Elég sokáig hordoztam ezeket a terheket, és még ma is cipelek belőlük elég sokat. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megnéznénk, kipakolnánk a táskámat, a hátizsákomat, hogy mi minden van benne. És ha esetleg nektek is van ilyesmi, akkor az biztos a véletlen egyezés, de majd meglátjuk, megvizsgáljuk. És hát mivel egy kicsit kényelmetlen úgy dolgozni, meg az eszközök is olyanok, hogy ez nem megvalósítható, hogy kipakolok valamit, és utána a helyére rögtön bepakolok valamit, ezért most kinevezek egy táskát, mondjuk ezt, és majd ebbe fogunk bepakolni, mintha ez egy táska volna, egyikből ki, és ugyanabba be helyette valamit. Vannak, amiket kukázni szeretnék, és akkor... illetve csökkentett minőségben, mennyiségben, hát ide kirakom.
Hozzad még egy asztalt, igen, esetleg?
Addig kérnék szépen segítséget, hogy szerintetek mi az, amit elsősorban nekem ki kéne pakolnom?
Miben segíthetek?
Hát köszönöm szépen, tudok én ezt minden. De az egy tartalék vagy, jó vagy, csücsére ide lépjétek. Lehet, hogy lesz szükségre. Nagyon köszönöm. Hoztam magam a régi fényképeket is, majd azt is kapom. És hát nem tudom, hogy mi volt az, amit mondtatok, hogy mit pakoljak ki először? Bűntudatot? Igen. Van valami más javaslat? Ez eddig elhangzott, tehát ha visszatekintünk a hétre, és arra gondolunk, hogy mi az, amitől elsősorban meg kellene szabadulnunk. Jó, hát ez már közelít az én elképzelésemhez.
Csak tudod, visszatérve az előbb, hogy ha tőlem kérnek segítséget, én azonnal segítek.
Aha. Értem. Köszönöm. Nem találom a piát. Ja, itt van. Így van, de mielőtt még kipakolnánk a hűtött söröket, hát annak fényében, hogy mit énekeltünk, talán könnyű a válasz, de hogy kinek van szüksége gyakorlatilag hátizsákra? És miért? De ezt meg tudnánk-e válaszolni? Van-e ötletetek?
Nagyon ragaszkodok valamihez, és magammal cipelem, és görcsösen fogom, és nem engedem el, hogy könnyen legyen.
De mondjuk otthon a lakásban, a számítógép előtt, vagy konyhában a főzés közben muszáj nekem ezeket cipelnem?
Nem kellene a látviságos
egyszer. Nem kellene?
Valamire föl minden. Jó dolgokat is, ami hasznosra vált, de hát kell egy zsák.
De azért jó lenne egy könnyebb zsák, nem?
Hát,
és a kérdés az az, hogy...
Kinek van szüksége, azt keresik.
Igen? Gábor, parancsolj.
Azt adott eszembe. Szerveztük egy kirándulást Nadai csapat emberrel, és ez a részt, mint volt a szintű különbség, amit meg kellett tenni, lementünk egy elég magas hegyre, és mondtuk a túraszervezők nevében ketten is, hogy vigyenek el egy folyadékot magukkal a táborozóknak, pont ezt. Mondtuk, hogy olyan 3 liter folyadék kell egy ilyen túrához, mert hogy annál kevesebb az kevés, annál több csak jó, ha van. És volt egy férfi, aki azt mondta, hogy ő megjárta nemrég volt a Himalájában, és az alaptáborig fölment a Mount Everestnél, és hogy neki egy beszpédet elbírt. Mondtuk, hogy nem valószínű. És mi már fel voltunk a tetőn, amikor jött egy SMS, hogy nagyon ki vannak fáradt a fában, de nincs vízük. És összeszedtük a hátizsákjaikból azt, ami volt víz, összeöntöttük, levittük, és így tudtak feljönni. Tehát hogy a hátizsák az ilyen kihetetlen hasznos lehet. Nála nem volt víz, a végig meg volt, és összeadtuk, hogy is így tudtuk. És aztán nagyon hálás volt érte, az meghatározó élmény volt neki, hogy hogyan mozogtak emberek együtt azért, hogy neki segítessenek abba, hogy feljussanak. Úgyhogy egyedül nem sikerült volna.
Köszönöm szépen.
Nem,
egyáltalán. Sőt, azon gondolkoztam közben, hogy akkor most kinek van igaza. Tehát van-e szükség hátizsákra, vagy nincs. Ugye az énekünkben arról van szó, hogy fáradt vándor, aki vándorol, és hatalmas távolságokat jár be, valószínűleg mi is ezt tesszük, vagy ezt kell, hogy tegyük, életünk kezdetétől a végéig. Tehát valamiben tárolni kell az élményeket, a fájdalmakat, a nehezteléseinket, a kincseinket és a titkainkat. Tehát ezt valahol tárolni kell. De nyilvánvaló, hogy itt jelképes zsákról akarunk beszélgetni. Az előadás címének is, bár hát ugye demonstrálni szeretném, hogy ezt hogy működik a valóságban, egy kicsit így képzavar alakulhatna ki. De a visszatérve az előbbi példára, tehát otthon, amikor nyugodt körülmények között éljük az életünket, akkor azért általában letesszük a terheinket, vagy legalábbis igyekszünk tőle megszabadulni. És aztán ahogy útra kelünk, és elmegyünk vendégségbe, rokonságba, vagy éppen más nehéz helyzetekbe, egy tárgyalásra, ki tudja még mi minden hová, akkor mindenképpen magunkkal kell cipelni az ismereteinket, a tapasztalatainkat, és cipeljük akarva, akarutlanul a félelmeinket is. A kérdés az az, hogy kitől kapjuk a hátizsákot, és mit jelképez tulajdonképpen ez a hátizsák? Én a gyerekeimtől kaptam, ők meg a Decathlonban, meg a Tesco-ban vásárolták. De vajon a mi hátizsákunk, parancsolj?
Viselkedési minták, a gondolkodási módok, azok átöltődnek generációsan. Tehát én az apukámtól, anyukámtól kaptam nagyon sok hátizsákot, a
bennünk. Ezt akartam én is mondani, hogy inkább arra gondolok, hogy ezek a benne lévő dolgok, amiket mi örökségképpen hordozunk, és aztán még mellé pakoljuk azt, amit az életünk során összegyűjtünk. De úgy gondolom, hogy abból egy kicsit áttételesen arra az igére gondolva, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Tehát én úgy gondolom, ezt jelképezi, ezt jelenti a mi hátizsákunk, hogy kapunk a Jó Istentől egy olyan, maradjunk az eredeti példánál, tehát egy olyan hátizsákot, egy olyan tartályt, amit aztán utána nekünk őrizni kell, és tisztogatni kell, és vigyázni kell. Ha éppen kiszakad, akkor segítségre szorulunk. Ha elfáradunk, cipelnünk kell. És valószínű, hogy nagyon sok embertársunk, vagy függőtársunk nagyon sok mindent belepakol, nagyon sokszor az elején főleg valóban kiszakadt, üres ferekű zsáknak tűnik, hogy oda pakolunk sok dolgot, és nem sok eredménye van. És nagy valószínűséggel a Jóisten a legelejétől teszi bele a magáét. Csak éppen talán nem veszük komolyan, nem fedezzük fel, nem ismerjük fel azokat az ajándékokat, amiket ő belehelyez, vagy pedig egész egyszerűen kiszorítjuk azoknak a helyét más dolgokkal. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy most megpróbáljuk átnézni, leltározni, hogy mi van benne, és mit tehetünk be a helyére. Ezért, ahogy kaptam segítséget, hogy kipakolnánk, hát ki gondolja a magáét, hogy ő mit pakolna ki. Én sorrendben pakolnám ki, ahogy én megszerettem és vonzódtam ezekhez a dolgokhoz, tehát egy láda Beck's sört, aztán egy kis borsodit is kipakolnék, mert azért volt olyan nehéz. Aztán ez itt a reklám helye, csak másik fajta megint borsodi. És sajnos a számítógépen másfajta sör nem volt, tehát még egy kis borsodit kipakolnék. Aztán nekem a folytatás az itt ebben következett, úgyhogy még ezt is kipakolom. És aztán egy amerikai utam során csodálatosan megbarátkoztunk, és aztán nehezen is váltunk el, de hát most könnyes búcsút veszek tőle, és őt is kipakolom. Már is könnyebb a batyum egy kicsikét. De ahogy itt a héten tanultuk, és barátkoztunk, hogy azzal a gondolattal, hogy hogyan tudnánk lépésről lépésre haladni a józanság útján, ezt tudjuk, hogy ez kevés. Ez nagyon-nagyon kevés, ez egyelő a szárassággal még, de nem a józansággal. Tehát tovább kell, hogy dolgozzunk ezzel. Érdekes volt, hogy amíg készültem, addig teljesen váratlanul egy dallam belekúszott a fülembe, és hát énekelni nem fogok, nem riasztalak el benneteket, de felolvasnám a szövegét, biztos ismeritek. Egy régi Brody dallam, és arra a szöveg. A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt, szerteszéllyel ott hevernek ők a polcokon, meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsatok, karkötők, s egy régen elszakított lánc. Filéres emlékeim oly drágák nekem, kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Filéres emlékeim oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem. A művirág sok éve már a célövöldében kinyílt, se fénye már, se illata, de őrzi még az álmait. A ronybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon, a lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom. Filéres emlékeim oly drágák nekem, kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen filéres emlékeim oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem. Nem kegyek az óra sem, törékeny szíve megszakadt. A kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap, ha felteszem, a szívemet szorítja el. Filéres emlékeim oly drágák nekem, kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Filéres emlékeim oly drágák nekem, ők tudják, mennyit ér az életem. Azon gondolkodtam el, hogy mennyiben tudok azonosulni ezekkel a gondolatokkal, és abban tökéletesen tudok azonosulni, hogy millió és millió dolgot eddig is kiszórtam, amit fontos dolgoknak tartottam időről időre, és hogy ennek nem akar vége szakadni. Tehát mindig vannak dolgok, amiket fontosnak tartok egy darabig, és aztán utána kihaigálom őket, a gyerekeim ott állnak sorba, nekünk ez még jó lesz valamire, címszóval, akkor ők őrzik még egy-két évig, és akkor ez így megy apáról fiúra, én is apámtól mindig kaptam egy csomó teljesen fölösleges és használhatatlan cuccot. De azzal már nem nagyon tudok ugye azonosulni, hogy ők őrizgetnék az én életem emlékeit. Inkább bennem indít valamilyen emléksort mindig, és ezektől többnyire vagy szabadulnék, vagy féltve őrizném. Őrizném azért, mert sokat jelentenek számomra, azért, mert akiktől kaptam, drágák nekem, vagy sokat jelentenek, illetve őrizgetném azért, hogy nehogy valakinek a kezébe jusson, mert akkor engem az majd leleplez, és hát nagyon kényelmetlen és szégyenteljes helyzetbe kerülhetek. Ha már leltározunk, akkor még az a kérdés, hogy hogyan. Ugye ebben nagy segítség nekünk a 12 lépéses program, és ott egy teljes körű leltárra hív bennünket. A negyedik és az ötödik lépés, ugye méreható és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról, illetve beismertük Istennek, magunknak, itt zárójelbe hozzátenném, hogy ugye ez régen ez még egy volt, és ugyanaz, tehát Isten és magunk az ugyanaz volt, és egy embertársunknak hibáink valódi természetét. Tehát nyilvánvaló, hogy ha egyedül készítünk az életünkről leltárt, akkor valószínűleg, hogy megint torzítani fog az a végeredmény, a torz valóságot fog tartalmazni, és ezért kell segítségül hívnunk egyrészt a tisztánlátás forrását, a Jóistent, és másrészt pedig társainkat, akik rövidebb, hosszabb távon elkísérnek bennünket. Sok mindent már megéltek az életben, és ezért tudnak segítséget nyújtani. Könnyebben le tudjuk leplezni azokat a dolgokat, amivel nehezen nézünk szemben. Három igehely, a sok-sok igehely közül hármat szeretnék csak felolvasni, hogy ki segít bennünket a bátor leltárban felülről. A 26. Zsoltárból, hogy próbálj meg, Uram, és vizsgáld meg az én szívemet. A 7. Zsoltárból, az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és a veséket. És a Galata levélből, a 6. versből, vagy 6. fejezetből, minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekedése. Tehát mindenképpen segítségre van szükségünk, segítséget kell igénybe vennünk, nem csak arra, hogy fölvegyük, hordozzuk, letegyük, hanem hogy kipakoljuk, átnézzük, szelektáljunk, és végre valami újjal, frissel töltsük fel, hogy sokkal könnyebb legyen az életünk. Hát akkor lássunk neki. Az alkoholt már sikerült ugye számítani az életünkből. Ez majd egy ilyen jelképes kis téglácskák lesznek, amik ugye azért sokkal könnyebbek, mint a kövek, de azért ez annyira nem lesz könnyű, csak hát ez megint csak egy ilyen technikai megoldás. A másik pedig, hogy ezeket tekintsük építőköveknek. Tehát majd leromboljuk, és kárnak és szemétnek ítéljük mindazt, amit kiteszünk, és felépítünk majd valami újat, és azt szeretnénk továbbvinni. Tehát már is, hogyha kikerült az alkohol, akkor mit tennétek be, hogy neveznétek ezt az építő téglát, ami elsőként bekerülne ide a hátizsákba? Józanság? Abstinencia, nagyon jó. És mit még? Ez is nagyon jó. Hogy ne nyúljak még egyszer a kis üregeimhez, meg a ládámhoz. Ezért úgy gondoltam, hogy beletenném még a visszaesési jeleket. Hogy figyelmeztessem, hogy milyen irányt vett az én életem, és ahhoz képest én hol vagyok megint sebezhető, sérülékeny, és nehogy ugyanabba a mederbe lépjek vissza. Tehát én úgy gondolom, hogy a józanság mellé be kell, hogy tegyem még a visszaesési jeleket elsősorban. Másodiknak, nem tudom, hogy ti, nektek van-e egyáltalán ilyen, nekem nagyon sokféle van. Nem győztem annyi követ elhozni, tehát ezért apró pénzre is váltottam. Tehát van egy jó nagy darab kő, ki tudja, hol áll meg. Ezek a nehezteléseim. De hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ebből egy van. Itt vannak az én dédelgetett kis kedvenceim. Ugye a főnökömre, a kollégáimra, apámra, gyerekeimre, tehát minden kis kavicsnak van egy kis neve, órákig, hetekig, évekig lehetne mesélni róluk, és talán ez az, ami a lehető legkeményebben igénybe veszi az embernek a változtatási szándékát, mert nagyon ragaszkodom hozzá. Nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. Nagyon jó lenne, ahogy azt én annak idején elképzeltem, hogy ha majd a hit útján járok, akkor minden könnyebb lesz, egyszerűbb lesz, és pillanatokon belül áthúzok valamit, utána leakasztok valamit a szögről, abba járok tovább, és ez ilyen egyszerű. És hívő ember létemre is úgy gondolom, hogy ez az egyik lehető legnehezebb próbatétel, hogy megszabaduljak a nehezteléseimtől. Az igazán nehéz pálya, aminek nagyon örülök, és hogy ezt élem már végre jó ideje, csak még nehezen tudom valahogy negligálni, az az, hogy fáj, fizikailag fáj szinte néha az, hogy nem tudok szeretni. Tehát valakire nagyon neheztelek, pedig akár nagyon sokszor segített nekem, sok-sok problémámban már megoldást talált, és látom, hogy ő nem tudja, hogy mit követett el ellenem, és ő szeretettel van irántam. Nekem meg nincs bátorságom, hogy kifejtsem, hogy mi mindenért neheztelek rá, és ezért elkezdek dolgozni valamilyen beteg működéssel. Mutatom is, hogy miket csinálok ilyenkor. Mivel nem megy, ezért vásárolok egy könyvet a megbocsájtásról. De nem olvasom végig, mert nagyon sokszor olyan dolgokat tanácsol, amire azt mondom, hogy ez megléphetetlen. Meg ő nem érdemli meg, hát minek. Majd kitalálunk valami mást. Vagy uram, segíts valami más megoldáson. Aztán vettem másik könyvet a haragról, az elengedésről. Nagyon sokat olvastam erről a témáról, de egy lépést nem jutottam előre. Nekem nagyon nagy segítség az, hogy a munkahelyem az a rehabon van, alkoholrehabon, és ott sok-sok emberi történetet hallok, és sok mindennel kötelességszerűen is, ugye, mert minden csoport után van egy negyed óra, amikor azonosulni kell az elhangzottakkal, keresni kell az azonos pontokat a saját életemben is, és egyre többször és többször kaptam segítséget a józanodó társaktól, hogy ők micsoda fájdalmakkal küzdködnek a nehezteléseik terén, és hogy én nagyon-nagyon szépen el tudom nekik mondani, hogy mit kell és hogyan csinálni. De hogy ez nálam miért nem működik. Tehát gyakorlatilag talán az volt az igazi lórugás számomra, hogy kezdtem magam egyre inkább hiteltelennek érezni, hogy én itt adom a tanácsokat, osztom az észt, és közben egy lépést nem lépek előre. Úgyhogy megpróbáltam visszavenni, és inkább lépegetni a saját pályámon. Remélem, hogy ezzel nem okoztam olyan hatalmas időt, nagy valószínűség szerint a mások életében. Ebbe a kategóriába tartozik még a bosszúállás, vagy a harag nyomán kialakult törlesztési vágy. Tehát ha mondjuk nekem valaki valami rosszat tett, és kifundáltam, hogy na majd leeresztem a gumiát. Egy normális gondolkodás mondjuk megelégedne ennyivel. Leeresztjük a gumiát, egy-egy. Én rögtön azt mondtam, mind a négyet, és fölvesszük kamerával, és majd valahogy eljuttatjuk számára, hogy lássa, hogy ő figyelve volt közbe, és hogy azért kézbe tartom a dolgokat, és nehogy még egyszer ez előforduljon. Tehát nagyon jó érzés az, amikor most már nem kap el ekkora indulat, ekkora vehevenciával nem akarok törleszteni, még ott forog bennem az, hogy miért, és hogy miért kellett így viselkedni velem, és megint csak rengeteg segítség az, amit akár gyűléssel, akár tőletek másoktól hallok, hogy nem kell ebből akkora ügyet csinálni. Mert engem mérgez meg ez a harag. Nem én vagyok a bántott fél, csak látszólag. Gyakorlatilag az van bajban, aki engem bántott. Na de hát ez nem mindig sikerüljen egyszerűen, nem mindig sikerüljen logikusan végigvezetni, és utána megölelni, és vállon veregetni azt, aki valahogy jól kiszúrt velem. De ezt is tanulom. Úgyhogy végre egy kövünk kint van. És még egy apró történetet szeretnék ehhez elmondani, hogy tanulom nagyon régóta azt is, hogy hogyan kell tisztességesen bocsánatot kérni. Ugye a legegyszerűbb az, hogy bocs, ne haragudj, és megyünk tovább. És mostanában tanultam valamit nagyon megint a lányomtól, illetve a körülötte forgó eseményekből. Valakit magára haragított, akinek pár nap múlva volt a születésnapja, és mindenkit meghívtak a családunkból erre a szülinapra, csak őt nem. És hát persze, hogy szomorú volt, meg volt sértődve, és jött oda panaszkodni, hogy hát hogy mindenki mehet, csak én nem. Pedig én bocsánatot kértem attól, akinek most a születésnapja volt. És kérdezem, hogy hogyan kértél bocsánatot? Hát mondtam, hogy bocs, máskor nem fog előfordulni, és ennyi. És úgy elgondolkoztatott, hogy vajon mi is, én is, hogy szoktam bocsánatot kérni? Úgy-e, hogy tudom, hogy mi az elvárás, milyen biblikus lépései vannak ennek, és aztán leporolom a kezemet, a lelkemet, megyek tovább, én megtettem, amit kell. Vagy úgy tudok-e bocsánatot kérni, hogy kívánják a társaságomat utána? Akarnak-e velem továbbra is együtt lenni? El akarnak-e hívni egy-két nap múlva egy születési bulira? Mert már nem, hogy elfelejtettük, hanem feldolgoztuk, megéltük ezeket az eseményeket, és töröltük belőle a haragot, a neheztelést. Tehát itt valahol ő is megértette, hogy ezentúl majd valahogy másképp kéne bocsánatot kérni, hogy utána alig várják, hogy mondják, hogy dehogy haragszom, alig várom, hogy újra találkozzunk. Ez még csak módszertan volt, követ nem kapunk érte. Az én életemben a másik ilyen iszonyatos nagy súly, amit cipeltem, és még ma is cipelek, ha már talán mondhatni, hogy kisebb mértékben, ez az alacsony önértékelés. Ez dobogós helyen volt mindig, néha a neheztelésekkel lögdösődtek, hogy a második helyre mi kerüljön. És hát nagyon-nagyon sok-sok keserű emlékem van erről, majd ezt a későbbiek folyamán szeretnék erről még egy-egy gondolatot elmondani. De már is szeretném megszabadulni azért egy darabtól belőle, és szeretnék berakni helyére valamit. Mit tehetnék a helyére? Nagyon jó, köszönöm. Tehát én is ilyesmire gondoltam, a helyes énképre. Hogyan tud egy helyes énkép kialakulni?
Elfogadás. Maga megfogadás.
Mit kell elfogadnom és kitől?
Hát azt, hogy Jó Isten szeretném.
Köszönöm. Igen. Tehát, hogy befogadás oldalon is végre nyitottak legyünk, ne csak mindig mi mondjuk meg másnak, hogy hogyan kell józanodni, viselkedni, bocsánatot kérni. Tehát nagyon fontos, hogy a visszajelzések számunkra nagyon fontosakká váljanak. Méghozzá főleg a negatív visszajelzések, hiszen azok építenek bennünket. Ettől menekültünk idáig, én legalábbis hanyat homlok, erre ittam, erre sértődtem meg, erre nehezteltem, erre voltam bosszú szomjas, éhes, hogy nekem megmondták, hogy mind kell változtatni. Közben pedig tudtam, hogy igazuk van. És nem, hogy emelték volna az önértékelésemet, hanem még mélyebbre ment, csak mindez bennem zajlott le, és nem ők voltak ennek az okai. Természetesen én rájuk vetítettem mindezt. Tehát a befogadás és egy napi kiértékelés az, ami szerintem nagyon fontos. Hogy valóban megtörtént-e mindaz, amit itt tanulgatunk, amit a saját életemben lépésről lépésre haladva megélek és gyakorlok, vagy pedig éppen megálltam, megültem, nem történt velem semmi változás, sőt, akár visszarendeződtem, és ezeket, hogyha egy hét, vagy egy hónap, vagy akár egy év tekintetében nézzük vissza, akkor valószínűleg sok minden figyelmen kívül marad. Ha viszont napi szinten ezt megtesszük, akkor sokkal, de sokkal értékesebb információkhoz jutunk. tehát az alacsony önértékelés helyére a helyes énképet azt tesszük be. Hát sose voltam bátor ember, most sem volt nagy bátorságom ide kiállni, és úgy gondolom, hogy itt sokkal melegebb van, mint ott. De azért mégis szeretnék részben szabadulni megint egy kicsikét. Ez egy ilyen szép színes kő. Ezek a félelmeim és a gyávaságaim. Nagyon sokszor indultam menekülési pályára, és nagyon megdöbbentő menekülési pályáim voltak, ha így visszatekintek. Rettegtem attól, hogy az osztálytársaim lenéznek, rettegtem attól, hogy megvernek, hogy képtelen vagyok órán úgy szerepelni, ahogy azt én elvárom a magam szintjéhez képest, és azért mégis aránylag a középmezőnben vagy annál lejjebb kullogtam, és azért nekem villámgyorsan föllendült a kezem, amikor kerestek repülőket. Vitorlázó repülésre lehetett jelentkezni, hogy majd később szuperszónikus repülők lesznek. Hát persze, hogy a menekülési útvonalam egyrészt nyitva állt, hogy én különb leszek majd az osztálytársaimnál, mert más nem ismert jelentkezni, és hogy milyen szépen hangzik az, hogy vadászpilóta. Hát még matekból éppen bukásra állok, és így tovább, nagyon gyenge vagyok ezekből a tantárgyakból, de azért én vadászpilóta leszek. Nem részletezem, szerencsére az orvosin már kiestem, és akkor arra foghattam, hogy nem én vagyok a buta, meg a kevés ezekhez a tantárgyakhoz, amiket ott nagyon komolyan vettek, hanem hát valami rossz folt volt a tüdőmön, vagy nem érdemes. Úgyhogy ezek az egész életemet megkeserítették idáig, és nagyon nehéz volt ezektől a dolgoktól úgy megszabadulni, hogy ne is ragaszkodjak hozzájuk. Mert hogy segítség is volt a félelem nagyon sokszor. Vészjelzéseket adott, mutatta, hogy mi az, ami esetleg olyan pályára vinne, ami akár fizikailag, akár lelkileg sérüléseket okozna, de oly mértékben a védelemre rendezkedtem be, hogy mindenhonnan és minden fájdalomtól menekültem. Nem csak fizikai értelemben, hanem az önmagamért való kiállásban is nagyon sokszor megtörtént sajnos ez a fájdalom. És a józanságomnak az első évében volt egy áttörés, ami a mai napig egy csoda számomra. Remélem, hogy meg nem meséltem a tavalyi táborba, hogy ennyire újdonságként hatna, hogy gyermekeimmel utaztam a Békásmegyeri Hévem, és éppen Fradi meccs volt, és a Fradi szurkolók énekelve, randalírozva jöttek ki a metróból, felszálltak a Hévre, és elkezdték énekelni a Fradi himnuszt, és ahogy elindult a Hév, elkezdték bemozgatni a Hévet. Tehát az egyik csapat az egyik oldalon felugrott, a másik meg hirtelen dobbantott egyet, és ez oly mértékben ügyesen és ritmusosan csinálták, hogy pillanatokon belül mindenkinek halálfélelme volt, a gyerekek sikítottak, a lányok sírva fakadtak, és bennem valami megdöbbentő dolog történt, hogy halálnyugodt voltam, és megdöbbentem, hogy vajon mi történik most velem. Máskor még a szememet is lesütöttem volna, hogy nehogy engem valahogy kiszúrjanak, és valahogy odajöjjenek, és kötekedjenek velem. Most pedig megfogant bennem az a gondolat, hogy én majd oda megyek, majd bátran, és leállítom őket. És hát ezt az ötletet a családtagjaim egyáltalán nem támogatták. Mikor meglátták, hogy fölállok, és elindulok feléjük, akkor úgy halkan úgy oda szóltak, hogy jaj, ne, meg apa, ne, és a fiam meg a lányom betemette az arcát az ölébe, a feleségem meg tördelte a kezét, én meg vigyorogtam, én már józan vagyok és bátor, és oda mentem, a szavaim sem az enyémek voltak, úgy érzem, megkérdeztem tőlük, hogy ezt miért csináljátok. És olyan érdekes, hogy ezt nem tudták megválaszolni. És én is csak csodálkoztam, hogy ilyen blőd kérdéssel, hogy lehet őket leszerelni. És a következő megállónál egész egyszerűen leszálltak. Valaki mondta közülük, hogy hát ennek hülye kérdései vannak, és leszállt. És ez engem is meglepett nagyon, és igazándiból akkor kezdett kiverni a víz, és akkor éreztem a súlyát a dolgoknak, amikor visszamentem 3-4 lépéssel a családomhoz, és láttam, hogy a gyerekeimnek potyog a könnyük, mert látták valószínűleg a darabokra szedett apjukat, és hát a feleségem is szorongatta a kezem, hogy hú, hát bátor voltál, de ha lehet legközelebb, ilyet ne tegyünk. Én úgy gondolom, hogy teljes mértékben a Jóisten támogatott ebben az akcióban engem. Akkor már kereső ember voltam, kerestem a Jóistent, és nagyon boldog vagyok így visszatekintve, hogy fel tudott használni engem eszközként abban a helyzetben, abban a szituációban, amit jó, valószínűleg, hogy nem tudott volna megtenni velem aktív koromban. Ahogy volt ilyen tapasztalatom még béradással kapcsolatban is, hogy nagyon szerettem volna mindig hős lenni, ugye vadászpilóta, meg egyéb pályák, és mindig vért akartam adni, de soha nem engedték, mert régen még úgy vettek vért, hogy levettek egy kis adagot, amit megvizsgáltak, hogy alkalmas-e az illető a véradásra, és utána lehetett jelentkezni a teljes adag leadására. És én ahogy ezt a kis részt, ezt a fél decit talán, vagy nem tudom mennyit, a kicsi kis ampullát levették, én rögtön elájultam. És ezzel ugye nagyobb megpróbáltatástól mindig meg voltam óva. És eljött az az idő, amikor egyszer csak nem ájultam el. És olyan megdöbbentő volt a felismerés utólag, hogy én körülbelül 2 hónapja nem dohányzom, nem iszom, és hogy ezt megint megkaptam ajándékba. Tehát gyönyörű dolog felismerni utólagosan a Jóisten ajándékait, és gyönyörű talán azt is felfedezni, hogy bizonyos dolgok miért nem történhetnek meg velünk. Mert nem tud használni bennünket. Mi értelme van egy alkoholistának a vérét továbbadni, aki tele van nikotinnal, tele van kátránnyal, tele van méreganyagokkal, és még tele van büszkeséggel is, hogy ő milyen jó ember, ahelyett, hogy inkább alázattal és örömmel fogadná azt, hogy megteheti ezt a dolgot. Úgyhogy kaptam is később egy nagyon szép ajándékot, azt mondták, hogy aki ilyen aranyos, hogy elhozta ilyen helyre a lányát is, az sorsoláson vesz részt, és nyertünk egy Barbie rózsaszín buszt a lányomnak, úgyhogy rögtön jönnek az ajándékok, ahogy ezt szokták mondani gyűlésen is. Tehát megszabadultunk a félelmeimtől részben. A következő lépés a szégyen és a bűntudat. Ennek is találok valami szép színes kövecskét. Nem akarom hosszúra ereszteni, de gyakorlatilag számomra az igazán nagy szégyen mindig a filmszakadások után következett be. Ebből mérhetetlen mennyiség áll rendelkezésemre. Mindig elmesélték, hogy mi történt velem, és mindig félbeszakítottam őket, hogy tovább nem esélt. És elindultam újra inni. Nagyon nagy fájdalmakat és szégyeneket értem meg. Volt úgy, hogy házmesterrel kötözködtem, és ott többé nem volt angol szakkör emiatt. Bár vittem másnap egy nagy csokorvirágot, de gondolták, hogy más épületben, máshol sokkal biztonságosabb angol szakköröket tartani, főleg, ha én ott nem jelenek meg. Nem is sorolnám ezeket a helyzeteket, inkább a megoldást szeretném már is továbbítani felétek, hogy mi lehet az orvosság? Mi lehet a megoldás, hogy szabaduljunk a szégyenünktől, a bűntudatunktól? Hogyan tudjuk, és mit a helyére tenni? Nagyon köszönöm. Igen, nagyon jó. Ja, jó volna írni rá ezeket, és már is malter és építjük. Jó, majd fel fogom erősíteni akkor ezentúl. Köszönöm a visszajelzést. Megpihenni az ő közelségében, tehát megbánás, felismerni Isten megbocsájtó kegyelmét. Én is?
Igen. Nem erősít, csak
Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig titkolóztam, nem meséltem ezekről a dolgokról, és azzal, hogy most már fölmerem vállalni, hogy nekem mennyi-mennyi problémám volt az alkohollal, a következményekkel, azzal a rengeteg katasztrofális eseménnyel, aminek én a főszereplője voltam, és mivel ezt kimerem mondani, már nem éget annyira, és minél többször merem kimondani, annál kevésbé éget. Nem azért, mert ez egy olyan csodálatos csillapító módszer, hogy egyszer csak eltűnik, tehát hogyha én százszor köszönöm. Ha én százszor mondom el, akkor az már nem is létezik. Hanem úgy gondolom, hogy nem felejteni kell ezeket a dolgokat és megsemmisíteni, hanem feldolgozni. És azért kell sokszor elmondani, hogy mélyen rögzüljön bennünk olyan szempontból, hogy soha többet ne ismételjünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy tudjuk a történeteket elmondani másoknak, hogy az gyógyítás lehessen akár az ő számára is, az én számomra is, és ő bármikor nyugodtan most már visszamondhatja nekem, mert nekem már nem fáj. Nem azt mondom, hogy meggyógyultam, feldolgoztam ezeket az eseményeket. Kezelhetővé vált számomra. Tehát nem elfolytani, nem elfeledni, hanem feldolgozni ezeket a történeteket. Nagyon fontos. Parancsolj, Marika.
Nekem társadalmi nagyon sokat jelentett a negyedik lépés feldolgozása során az, hogy az alkoholista családban való felnevelkedésen eredő tanulmányok mellett megláttam azt, hogy én ezt ugyanúgy tovább akarom lányolítani. Tehát nem csak áldozat vagyok, hanem ugyanúgy károkat is okoztam, és ez előjött egyáltalán, és ezt fel tudtam valamilyen szintű dolgozni, három lányal, kis csoportos, hétről hétre való foglalkozás során, életítésben.
Igen, köszönöm. Így van, tehát szóba állunk ezekkel a kérdésekkel, és nem pedig hárítjuk és eltoljuk magunktól, és így könnyítve a további élést, vagy valamilyen szereket használni. Ez nagyon fontos, hogy mikor visszatekintünk az életünkre, akkor nagyon-nagyon kell az, hogy olyan tükröket kapjunk, ahol nagyon alaposan és részletesen fel tudjuk az eseményeket tárni, hogy aztán véglegesen le lehessen ezeket. Tehát, hogy ne legyenek elvaratlan szálak. Ez nagyon fontos. A hatodik kövecském következik. Ez a féltékenység. Féltékenység, vagy irigység. Itt egy bibliai gondolatot is följegyeztem. A példabeszédekből. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd el tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. Se pedig megszegényedvén gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Tehát a féltékenység és az irigység ellentéte kellene, hogy legyen a megelégedettség az életemben, és ezt hát 57 éves koromban talán kezdem megközelíteni. Nagyon-nagyon hosszú munkája volt a Jóistennek, hogy ne kelljen neki mindig azt hallani tőlem, hogy én mennyire elégedetlen vagyok, és hogy másoknak mennyire szerencsés az életük, és hogy én milyen szerencsétlen helyre születtem, milyen rossz kollégáim vannak, hogy a testvéreim is egészen másképp kéne, hogy viselkedjenek, és így tovább a gyerekeim is. Tehát mindig a környezetem volt az, amelyik irigylésre méltó volt. Ugye a szomszéd kertje zöldebb, a szomszédasszony keble feszesebb, és így tovább. Mindig kitekintés, és nem pedig belül a belső változásra való igény lép föl, vagy legalábbis elodázzuk, ugye halogatjuk ezeket a dolgokat. Tehát a megelégedettség kövéhez nyúlnék. Bocsánat. és ettől is szeretnék megszabadulni. Aztán van egy olyan dolog most, amit előveszek, ami nem kő, de nekem nagyon fáj. Ez egy póló. Láttuk rajta a feliratot? Hát jól látjátok. De én azt hittem, úgy hordtam ezt közel 13 évig, hogy van rajta felirat. Én azt írtam rá gondolatban, hogy impotens vagyok. Volt egy osztálykirándulás fiatal koromban, amikor nagyon tetszett egy lány, és szerettem volna megcsókolni. És addig-addig sündörögtem, és addig-addig forgolottam körülöttem, míg erre kitűnő lehetőség nyílt volna. És abban a pillanatban belehasított a tudatomba, hogy hát én még soha nem csókolóztam, biztos valamit rosszul fogok csinálni, és nem mertem megtenni. És ez egy meghatározó élmény volt utána az életemben, nagyon sokáig rettegéssel töltött el, hogy én valóban egyszer majd megcsókolhatok egy lányt, de a kísérletet, a hozzávezető utat, a kísérletezést azt éjjel-nappal tervezgettem, és megpróbáltam. Csak amikor odaértem, hogy újabb lehetőség kapujában állok, abban a pillanatban újra előjött a régi érzés. Aztán, ahogy növekedtem, ahogy serdültem, és ahogy barátokra leltem ugye az ibócimborákra, abban a pillanatban ez már kitűnő orvosságot nyújtott számomra, hogy, és hát bátorítást is, hogy nem majd a következő fog sikerülni. 36-ig számoltam a sikertelen kísérleteket, onnantól kezdve legyintettem, és azt mondtam, elegem volt, most már nem érdekel a többi. Pszichiáterhez, pszichológushoz nem mertem elmenni. Egyetlen egy testki-lelki jó barátom volt, akivel ezt naponta megtárgyaltuk. A kudarc kísérleteink után, ugye jó, beültünk a kocsmába, és ott veregettük egymás fálát, jó pár üveg sör után, hogy majd a következő az majd. Mi megmutatjuk, hogy nagy fiúk vagyunk. Aztán ő neki is sikerült, elhúzott mellőlem, és aztán már csak egyedül csörögtem, és egyedül keseregtem, és még mindig nem sikerült. Aztán egyszer csak megtörtént velem a csoda. Volt valaki, aki nagyon ügyes volt ezen a területen, és átsegített ezen a kezdeti nehézségen. Megbecsültem, mit gondoljátok? Mit gondoltok? Mit írtam? Levettem a pólót, új póló, és mit írtam a pólomra? Kicsit hangosabban, hogy? Kaszanován? Aha. Hát nem rossz ötlet, ha ezt előbb mondjátok. Én azt írtam föl rá, hogy hozzuk be a lemaradást. Tehát hosszú ideig próbáltam ezt a pólót cipelni és mutogatni magamon, de sajnos tovább kísért ez a gyötrelem, ami csak idézőjelben sajnos ma nagyon hálás vagyok a Jóistennek mindezért. Iszonyatos éveket éltem meg, és úgy éreztem, hogy nem csak Budapesten, hanem az egész világon én vagyok egyedül ilyen szerencsétlen, és biztos, hogy kaszanovákkal van tele a világ, és valamit bennem nagyon elkötöttek, de hát úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak méltó vagyok arra, hogy ezt a lemaradást behozzam, és segített a Jóisten abban, hogy további frusztrációs körülmények közé szorítson, és semmi nem sikerült továbbra sem, illetve egyetlen egyszer, akit utána megismertem, a feleségem lett, és ma is úgy hiszem, boldog házasságban élünk. De hogy az az Endre, amelyik akkor pólót váltott, hogy ne tekingessen ki a házasságából, ezt még nagyon sokáig nem tudtam megoldani. Tehát gondolatban, érzelmi szinten nekem mindenhol minden lejátszódott a fejemben, és próbáltam legalábbis közelíteni ehhez a kaszanova attitűdhöz, és talán 10 éve volt, hogy egy hívő testvérem segített, nagyon nagy segítséget adott. Két bibliai igét helyezett a szívemre. Az egyik Jób könyvében található a 31. fejezetben: szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Hát jó pár évig tartott, amíg én ezt a szövetséget építgettem, és nagyon nehezen alakult ez. Hellyel közel. Talán egy másik kedves barátom mondta egyszer, hogy a második tekintet az, ami már hibás. Az első az még véletlen lehet, de ha én visszafordulok még egyszer, akkor az már... Gondoljak arra, hogy mondjuk a másik fél, aki mellettem él 10-20 éve, vajon mit érez? És vajon akkor, amikor velem történne ez, hogy a feleségem tipeg mellettem, vidáman csevegünk, és egy fiatal, sármos fickó után kétszer-háromszor megfordul, vajon én akkor mit éreznék? A másik ige pedig énekek énekéből, énekek éneke második fejezet, második verse, hogy olyan az én mátkám, mint lilium a tövisek között. Ez adott talán igazán nagy segítséget nekem, hogy úgy nézzek az én feleségemre, hogy ő egy lilium, és minden más nő, hölgy, asszony, tinédzser, bármennyire jó kiállású, bármennyire kedves, bármennyire kívánatos, ez mind-mind az életemben majd tövist fog jelenteni. Ezt is nehezen tudtam emészteni, és nagyon sokszor ismételgettem magamban, hogy ebben tovább lépjek. Úgyhogy a pólótól megszabadulnék, illetve hát még egy feliratot föltennék rá, és úgy hordanám egy kicsit még, és aztán megszabadulnék. Tudnátok-e tanácsot adni, hogy milyen felirattal tegyem ezt? Reklámszöveg. Lenyugvó napnak is van ereje. A következő nehézség, és súlyos nehézség, amin egy kis cica van, nem én csináltam, a gyermekeim játszadoztak ezzel, és gondoltam, hogy ezt mihez tudnám felhasználni, és végre itt sikerült talán, a tisztességtelenségeknél. A macskáink olyanok általában, hogy bűbájosak, aranyosak, kedvesek, cirógatni lehet őket, de abban a pillanatban, hogy kilépünk a konyhából, ellopnak minden kaját. Tehát ezért gondolom, hogy ez a fajta manipulatív és félrevezető magatartás, ez őrájuk ugyanúgy jellemző, mint mi ránk. Itt is talán annyit a saját élettapasztalatomból, hogy olyan sokszor meg tudtam magam vezetni, hogy az Endre milyen jó ember. Az életemben az első munkahelyen, ahol gépkocsi vezetőnek mentem el, nem a autónak a rejtelmeibe vezettek be, hogy hogyan kell vezetni, hogyan kell, mit tudom én, sebességet váltani, és így tovább, hanem azt mutatták meg rögtön, hogy hogyan lehet a kilométer órát leszerelni, belepörgetni kilométereket, és hogyha te ezt nem csinálod, akkor kilógsz a sorból, és jobb, ha most elmész mindjárt az elején, vagy pedig hát ilyen fekete fuvarokra hajlandó vagy te is. Aztán ahogy ott teltek az évek, és kezdtem ismerkedni különböző szemléletű, még nem biblikus elméletekkel, bennem is átformálódott sok minden, és még nem mertem ott hagyni ezt a munkahelyet, de már azt csináltam, hogy nem pörgettem az órát, hanem lementem a rakpartra, a Dunaparton, és ott rohangáztam bele a fölös kilométereket, hogy nekem is annyiba kerüljön Budapest-Szolnok, mint a többieknek, de már nem mertem azt az összeget ellopni, eltulajdonítani. És aztán nagyon-nagyon sok évnek kellett eltennie, amikor már olyan stádiumba jutottam, hogy mertem ott hagyni egy munkahelyet azért, mert tisztességtelenségre akartak rávenni, és nem mondom azt, hogy nem féltem a munkanélküliségtől, nem féltem attól, hogy nevetségtárgya leszek, viszont a bizalmam végre növekedett annyira a Jóistenben, hogy a tisztesség oldalát válasszam. És főleg azért segítség ez számomra, mert édesapa lettem, sőt később nevelőszülő, és nagyon sokszor megint csak osztotta az Endre az észt a gyermekeinek, hogy mi a tisztességes, mi a nem tisztességes, és apámtól hallottam ezt, hogy hát hogy lehet az, hogy ha te tanítod a gyermekeidet, akkor te megpróbálsz más nőket is fölhívni, mint a feleségedet telefonon. És akkor nagyon pirultam, és ott megfogadtam, hogy többet ilyet nem csinálok. Tehát nekem az igazán nagy segítség azon kívül, hogy a Jóisten is sok tanítást ad erről, az volt, hogy gyermekeim vannak, akiknek én már megpróbálom tanítani a tisztességes viselkedést, és nehogy hasonló rossz pályára térjenek, mint én. Bibliai útmutatást is szeretnék ehhez adni, Filippi levél 4:8-ból. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valamely erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Jelen fejlődésemben az egyik legnagyobb akadály az volt, hogy azt mondtam, hogy nincs Isten. Természetesen egyetlen egy fő szempont volt, ami miatt én ezt gondoltam, és kardoskodtam emellett, az, hogy nincs számunkérés. Ha nincs Isten, nincs akinek nekem el kell számolni. A szüleimet meg a kollégáimat ott verem át, ahol akarom. Ott sincs számunkérés. Ez a probléma ki van pipálva. Azért mégis motoszkált bennem valami, és mivel erről az oldalról, hogy én nehogy lelepleződjek a tisztességtelenségeimben, így közelítettem meg ezt a kérdést, ezért az életemben katasztrofális céltévesztés történt, és egészen más irányba kezdtem keresni, és idézőjelben megtalálni az Istent. Elmentem különböző gyógyító tanfolyamokra, ahol aránylag elég jól sikerült elsajátítani ezeket a tudományokat, aminek röviden csak annyi lett a vége, hogy mivel én olyan nagyszerű tudós voltam a kézrátételes tudományokban, a terhes feleségemnek is adtam a mindenség szívéből érkező gyógyító fényt, és meg is lett a gyógyító hatása. A fiam mérgezett magzatvízzel jött a világra, rengeteg betegséggel és lukas szívvel, és megdöbbentő volt, hogy ahol én ezt a tanfolyamot elvégeztem, mellette volt az a szívcentrum, ahol a fiamat éppen ápolták. A Jóisten nagyon kegyelmes volt, meghallgatta az én olyan kérésemet, amit még nem is neki címeztem, csak valami megfoghatatlannak, hogy segítsen engem át ezen a szörnyűségen, ezen az iszonyatos helyzeten, és megtaláljam az igazi helyes utat, amit keresgélek, de nagyon-nagyon félre siklott ez az út. És hát ez az ijesztés nagyon jól jött. Abba hagytam az ilyenfajta tudományoknak a keresgélését. Új irányt vett ez az érdeklődés. Úgy érzem, rátaláltam a helyes útra, és a gyermekem is csodálatos, most már 22 éves, makkegészséges, kicsit fáradékony, de szerencsére megúszta az apjának a rendkívüli ügyes érdeklődési irányát. Úgyhogy hamar hadd szabaduljak meg. Egy jó kis hamis istenkeresésről. És hát ki a maga képére formálhatja ugye ezeket a gondolatokat. Nekem ott vált napnál világosabbá mindez, amikor végre kiderült, hogy én miért is akartam ezekre a tanfolyamokra elmenni. De nagyon késő, tehát nagyon késő jutott ez eszembe, és felismerésre. Szerettem volna valamilyen formában segíteni az embereknek, és gyógyításhoz segíteni a magam módján. De utána ott volt az, hogy a rendkívüli hiúságom, hogy én majd egy nagy gurú leszek, akihez zarándokolnak ugye a gyógyulni vágyók, és hát nem utolsó sorban pedig, hogy mindezhez gazdagság párosul, hogy majd jó sok pénzt is fogok ezért kérni, és kapni is. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a helyében magamnak legalábbis azt eszembe, hogy szomjúság a valódi, szerető és irgalmas, megbocsájtó Isten megismerésére. Már egy kicsit érintettük a következő kövem a fájdalmaim. Ez sem kicsi, de ezt ideiglenesen félre is raknám, majd elmondom, hogy miért. Az előbb már mondtam, hogy törekedtem arra, hogy én elmondjam, hogy, vagy el tudjam mondani, hogy én büszke vagyok, és külön vagyok másoknál, és erre anyagilag is, meg más formákban is hajlandó vagyok áldozni. És aztán rá kellett jönnöm arra, hogy ez abszolút nem jött be. Sőt, a különbség a negatív irányban tolódott el, és mondhatnám, hogy az elmúlt évekig, amióta a rehabon dolgozom, azóta jött meg igazán az, amit én már nagyon sokszor hallottam, de tulajdonképpen gyógyírként mi már régóta ott használjuk, és velem szemben is már nagyon sokszor használták, és ez pedig a feltétel nélküli elfogadás. Én ezt szeretném berakni a helyére, mert ez ad igazán nagy segítséget a másik ember megértéséhez, vagy a hozzám vezető úthoz is, hogy engem úgy elfogadnak, ahogy vagyok, a hibáimmal, a botlásaimmal, a bűneimmel, a katasztrofális természetemmel egyetemben, és majd utána dolgozunk és beszélünk ezen, de ez a nyitány, hogy azonosulni tudnak velem bizonyos pontokon, és én is ezt szeretném másokkal, így már tudok segíteni. Azzal, hogy csak oda megyek, bűbályosan mosolyogok, és ráteszem valakinek a kezére, azzal én lelki gyógyulást nem tudtam még eddig előállítani senkinél. A következők a beteg gondolataim, amikből megint csak azt lehet mondani, hogy mindenkinek rengeteg van valószínűleg, és mindenki más és más, csak azonossági mondatok azért, vagy azonos mondatok lehetnek, tehát találkozási pontok vannak. Az én beteg gondolataim, amit évekig, évtizedekig hurcoltam, az, hogy hát tudhatnák, hogy mire van szükségem. Hát ez a minimum. Hát látják, nem? Hogy én milyen ember vagyok, és nekem nem kell kérnem, nem kell segítséget kérnem, és nem is kell nagyon elfogadnom, hanem nekik ez kötelességük, hogy lássák, hogy nekem mire van szükségem. Aztán, amikor végre megkaptam, akkor meg nem tudtam vele mit kezdeni, mert azt mondtam, hogy nem vagyok méltó erre a szeretetre. És ha már egyszer mégiscsak annyira önző voltam, hogy elfogadtam ezt az ajándékot, amit kaptam, akkor meg képtelen vagyok a változtatásra. Hiába kapok meg minden kelléket hozzá. Tehát csak továbbra is vergődök, és nem tudok kitörni abból a körből, abból az ördögi körből, mert a beteg gondolataim megkötöznek. A józanság ajándéka során viszont jöhetnek az egészséges gondolatok, ezeknek az ellenfelei, vagy méltó ellentétpárjai, egészséges gondolataim, hogy képes vagyok rá végre megtenni mindazt, amit elterveztem, vagy mások esetleg felkérnek rá. Szerethető vagyok, tudok változtatni, sőt, most már szeretek változtatni, és kimerem mondani azt is, hogy ez izgalmas ez a változtatás. Tehát ez egy rendkívüli élményt is tud adni, bár nagy-nagy szorongásokkal és félelmekkel tarkított, de öröm van benne. És nagyon jó dolog visszanézni rövid és hosszú távon is, hogy mi mindent, mekkora utat tettem meg, és hogy mennyi mindent kaptam, és elfogadtam, és tovább tudtam vele lépni. Úgyhogy én ezt szeretném idefonni a beteg gondolatok helyett. A következő nehézség életemben, lassan elfogadom a követ. A titkaim. Szokták oda mondani, hogy amennyi titkod van, annyira vagy beteg. No, de valószínűleg nem az a lényeg, hogy most akkor álljunk ki ide mindenki a mikrofon elé, és kezdje el bevallani a titkait, és ezzel meg is szabadulunk ettől. Inkább úgy gondolom, hogy megint csak nekem mindig az a gondolat jut eszembe segítségképpen, hogy én hogyan titkolózom. Ha én úgy ülök a számítógép előtt, hogy amikor beszalad a gyermekem, és nekem azonnal át kell kapcsolnom egy másik képre, akkor baj van. Akkor én nekem titkaim vannak. Hogyha a kollégám jön be, és megint átkapcsolom, vagy bármi, amit én teszek, és nekem el kell raknom, el kell dugnom. Nyilván más az, amikor olyan környezetben vagyok, ahol akár ellopnák a dolgomat, dolgaimat, mert ilyenre is van mostanában sajnos sok példa, akár szűk családi körben is, de ez nem ugyanaz. Tehát arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezt még könnyebben megoldani, beépíteni az életembe, az életünkbe. És azt találtam megoldásnak, hogy ha a jó Isten előtt nekem nincsenek titkaim. Ja, én ezt el tudom fogadni, hogy ő minden pillanatban nem csak, hogy látja, hogy mit teszek, hanem tisztában van az érzéseimmel, a gondolataimmal, a terveimmel, az esetleges állok, cselszövéseimmel, vagy bármivel. És mégis kitűnő a viszony közöttünk. Én teljesen őszinte vagyok hozzá, és úgy hiszem, hogy ő pedig ettől függetlenül, hogy én milyen vagyok, tökéletesen szeret. Tehát nagyszerű barátság, baráti viszony van közöttünk, és egy nagyon őszinte viszony. Megpróbálok erre törekedni az embertársaimnál is, hogy minél kevesebb felület legyen, amire én nem engedem, hogy rálásson. Ha nincsenek titkai, minél többet ismer meg belőlem, nincsenek előtte olyan titkaim, amiért ő sem nyitna felém. Tehát elindul egy olyan folyamat, amiben egyre közelebb tudunk kerülni egymáshoz, egyre kevesebb titkunk van, egyre őszintébben tudunk egymásnak segíteni, megértőbbek vagyunk, és kezdünk hasonlítani ahhoz a barátsághoz, amit a Jóistennel ápolunk. Úgyhogy én ebbre azt írtam, hogy amilyen viszonyom a Jóistennel, ahhoz közelítsen az embertársaimmal való viszony, és akkor a titkaim egyre inkább ritkulni fognak. A betegségeim a következő kövecske. Hát hála Istennek nekem nem sok fizikai betegségem jött össze. Mondhatnám azt, hogy inkább a memóriám, ami csökkentett üzemmódban működik elég régóta, és hát a teljesítő képességem az, ami még komoly problémát okozott. Régen állandóan lihegtem és fújtattam a lépcsőkön, nem szerettem vállalni fizikai munkát, de ahogy ez elmaradt, tehát hogy a józanság útján haladtam, egyre inkább nagyobb és jobb és állóképesebb lettem fizikai téren, és úgy gondolom, hogy most a mostani fizikai állapotom gazdagon veri a 40 éves állapotomat, és ezért nagyon hálás vagyok. És még annyit, hogy a szemléletem is teljes mértékben más irányba fordult, mert az egészséges életmód kutatására szentelek elég sok időt, akár a kertészkedésben, akár a hétköznapi életben, mit fogyasszak, hogyan éljek. Tehát ez is, ami a nem törődöm kategóriába és a pusztuljon minden agysejtem című dolog meg, hogy ma is elvesztettünk legalább 3 milliót, és akkor gyászoljuk meg őket rendesen című történet. Ez tényleg az őrület és a feledés homályába kell, hogy kerüljön ilyen szempontból. És már úgy, hogy a cselekedet szintjén. És hát ennyit a fizikai romlásról, csak előkészítek. És a szellemi téren pedig, ami hát betegséget okozott nekem nagyon nagy formában, az pedig a soha meg nem valósult álmaim. Ezek rettenetes nagy görcsöket okoztak, frusztrációkat, szégyeneket, és mindig halogatásra késztettek, hogy ha most nem is sikerült, de majd legközelebb nekivágok, újra nekifogok, soha nem. Ugyanúgy, mint a józanság első terveinél, hogy holnap majd leszokom, vagy holnap abba hagyom, holnaptól kezdve nem iszom, holnaptól kezdve nem dohányzom. Ez mind-mind a patópálizmus nyomorúsága volt nálam, és ezzel szemben egyetlen egy dolgot tudok csak elképzelni. Döntést hozok ma, és ezek szerint élek tovább. Tehát nem halogatom a döntéseimet, és utána pedig a gyakorlati kivitelezést sem. Ennek ellenére ma is vannak restanciáim. de fogyóban vannak. És úgy gondolom, hogy minél inkább tudok nem csak száraz, hanem józan életet élni, annál inkább szóba merek állni azokkal a restanciákkal is, amikre úgy gondoltam, hogy lehetetlen, hogy én hozzáfogjak. Csak egy nagyon egyszerű példa, hogy régóta tervezek egy konyhabútort elkészíteni otthon, és új gyakorlatnak sikerült egy irodabútort elkészíteni. Amit álmaimban nem mertem volna még régebben, hogy én egyáltalán csak szóba is álljak ilyen történettel, és nagyon sok önbizalmat adott ezen a téren. Tehát olyan jó érzés az, hogy mindazt a félelmet, amit eddig felhalmoztam az életemben az alkalmatlanság érzésével, azt most kezdem újra lefaragni, és új távlatok nyílnak előttem. Szeretném még kipakolni a veszteségeimet, amiből rengeteg van, itt csak két dolgot említenék meg, az az, hogy nem tartottam magam alkalmasnak arra, hogy én valami fenomén legyek, és ezért elégettem szó szerint, szörnyű így kimondani is, de középiskolai könyveimet, ahogy elvégeztem az iskolát, annyira utáltam tanulni, hogy elégettem őket. És manapság nagyon sajnálom, és hát amit csak tudtam, azóta pótoltam ezen a téren is. Én csak vergődtem a középiskolában, és úgy gondoltam, hogy ez egy teljesen fölösleges, rossz éjjel-nappal a reptéren kéne lennem, meg a kocsmába. Ez az én két kijelölt pályám, és ott kellene mozogni. Erről a veszteségekről csak annyit, hogy ma úgy gondolom, hogy ezek mind-mind az áldásomra szolgáltak. Tehát amit én el tudtam engedni végre, vagy amit a Jóisten volt úgy, hogy el kellett, hogy vegyen az én beleegyezésem nélkül is, ezek mind-mind csodálatos dolgok máma számomra, hogy ezek áldásul szolgáltak az józan éveimben. És hát közeledve a gondolatsor végéhez, amiről tavaly is szó volt, így pontosan egy évvel ezelőtt a pénteki napon, hogy van egy régi szívünk, amit én úgy szeretnék kirakni, és szeretnék új szívvel járni. Sokat nem is jegyzeteltem ebben a gondolatban, és egy teljesen ellentmondásos gondolat jutott eszembe, hogy mit jelent számomra most az új szívvel járás. Békében önmagammal, békében a világgal, és békében a Jóistennel. Most ez nagyszerű, ez egy gyönyörű béke üzenet, és akkor mi van? Akkor hol vannak a harcaim? Én melletettem a fegyvereket, és én már készen vagyok? Nem, hogy ez a béke gyakorlatilag azt jelenti számomra, hogy nem úgy harcolok, mint eddig. Sokkal több fegyverem van az elfogadás területén, a beismerés területén. Olyan új területek nyitott, olyan új front területek nyíltak, amit már jóval nagyobb békesség, lelki békességben tudok megharcolni. Továbbra is harcosnak tartom magam, és küzdeni akarok, de belső békével, békességgel a Jóistennel, nem úgy, hogy háborúság hangján rátámadtam, hogy miért engedi meg ezt az életemben, hanem úgy, hogy most már megköszönöm ezeket a nehézségeket. És hát az lenne most a kérésem, hogy elég sok mindent ide bepakoltunk, mi az, amit még betennénk ide a hátizsákunkba, ami most már úgy tűnik, hogy azért sokkal könnyebb lesz, mint amit eddig cipeltem. Mit tennénk bele?
Büszkeséget.
Tegyek bele büszkeséget?
Az újba? Jaj, bocsánat, hogy jaj, hogy most az újba betennénk.
Akkor tehát az tehát az alázatra gondoltál talán? Igen. Hála, nagyszerű. Szeretet, derű, köszönöm. Csak úgy pakolom. Tehát a Jóistennel való szoros kapcsolat. Hála, derű, öröm. Mértékletesség. El fogom bírni? Alázat volt a legelső. Igen? Türelem?
Hosszú tűrés.
hosszú tűrés, nagyszerű. Minek a megtanulás?
Bűnrendezés.
Bűnrendezés megtanulása, nagyszerű.
Álhatatosság.
Álhatatosság, elszántság, szolgálat. Gyönyörű. Mégiscsak két zsákom lesz. Köszönöm. Igen. Itt van. És itt van még egy kis dolog, úgyhogy... Bocsánat. Nem kapkodás. Ezt is belerakjuk. Lassan siess, nagyon köszönöm. Még egy-két kelléket betennék.
Segítségképpen.
Beletennék egy gyűlés listát. Mert azért mégiscsak függők vagyunk, nem? Aztán beletenném az új szívhez a jótállási cédulát, ami egy kicsit vastagra sikerül, de le van pecsételve. De nem akárkivel, hanem a Krisztus vérével. És aztán hát egy nagy könyvet is beleraknék azért, még hogyha, nehogy Isten, ami soha nem fog megtörténni, remélem, hogy unatkoznék, de hogy legyen mit még olvasni. Aztán a segítőtársak telefonszámát. Hogy mikor nagy bajba vagyok, és magányos vagyok, és úgy érzem, hogy nagyon vesztésre állok, akkor merjek segítséget kérni azoktól, akikhez eddig is volt bizalmam, és akiktől nagyon-nagyon sok segítséget kaptam. Ne akarjam ezt visszatérőleg egyedül megoldani. Aztán legyen bennem a táskában egy-két olyan térkép, amire azt írom rá, hogy menekülési útvonalak, de nem feltétlenül utca nevekre gondolok, hanem mondjuk egy olyan egyszerű dologra, hogy kimerjek hátrálni egy olyan számomra kellemetlen beszélgetésből, amikor máskor féltem. De most azt merem mondani, hogy nekem ennyi elég volt. Én ezt nem akarom tovább folytatni. Merjem kimondani, kiállni önmagamért, hogy valamit ne folytassak tovább partalanul, hanem lezárjam. És azt mondom, nekem ennyi elég volt. Ha gondolod, majd máskor higgadtabban megbeszéljük. Még ez is egy menekülési útvonal, bár térkép nélkül. Aztán hoztam még egy-két érdekes kelléket. Nektek hoztam? Hát nem, ezt én saját magamnak hoztam, és ezt feltétlenül bele kell, hogy tegyem. Nem azért, hogy nektek mutogassam, hogy most nézd meg magad, hát már megint mibe vagy, hanem hogy lássam, merjek szembenézni saját magammal, és nem akárhogyan merjek szembenézni magammal, hanem amiket én észreveszek, illetve amit ti mondtok felém segítségül, azokat vegyem nagyító alá, és merjem megnézni azt közelebbről, felnagyítva, hogy aztán utána ezt a problémát is már a megoldott kategóriába tudjam tenni. Lehet, hogy ez nagyon hosszú idő, ez nem ilyen egyszerű nyilván. És még valamit tegyünk be, az pedig a tapasztalataink, amit önmagunkból szeretnénk megosztani veletek, illetve mindazt, amit már nekem adtatok, sok-sok élettapasztalatot, bölcsességet, fájdalmat, keserűséget megosztottatok velem, azt is szeretném beletenni. És így már bátrabban merek útra kelni. Úgyhogy... Ugye milyen egyszerű? Az a párna, igen, az az új szívet akarta demonstrálni, bocsánat. Kapni, úgyhogy az új szívet is beteszem, és még azzal is nagyon könnyű. Segítséget kértem, mert kívülről nem tudtam, de meg is mondom rögtön, hogy most már milyen nagyszerű dolog. Máté 11.28-29-ben olvashatjuk, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Nagyon jó érzés ez, hogy olyan leltárt készíthettem, amiben aktívan részt veszek, nem egyedül veszek részt, sok-sok segítséget kapok tőletek, és mégis megkönnyebbültem rengeteg dologgal, ezek mehetnek a szemétbe, kárba és szemétbe. De ezekre emlékeznem kell mindig.
Tehát nem szabad ezekről megfeledkeznem, ezt már magammal kell cipelnem az emlékeim között, mert ha mindenről megfeledkezek, újra ismételni fogok, és újra katasztrofális helyzetbe kerülök. Ez az, amit még szeretnék belerakni. Emlékeztek rá, hogy mi volt ez? Köszönöm. Ezektől nem szeretnék megúszni, mert ezek segítségemre vannak ugyanúgy. Tehát fájdalmak nélkül nem lehet gyógyulni. Ha úgy érzem, hogy változás történt az életemben, és mindez fájdalommentesen ment, hát ott vagy valami nagy csoda történt, vagy valamit benéztem, vagy félrenéztem. Úgyhogy én ezt azért betenném. És egy kedves számomra, nagyon kedves mondattal szeretném zárni, amit az nemrégiben Veszprémbe tartott 25. országos a találkozón hallottam. Egy nagyon szép mondat. Annyira nem merek ott jegyzetelni, mert hát ugye mégiscsak olyan közeg ez, ahol nem illik fényképezni, magnót használni, meg egyebek, de ezt nem tudtam megállni, mert ugye már, ahogy említettem, a memóriámmal is vannak problémák. Tehát felolvasnám ezt a záró gondolatot. Ha dolgozol, úgy dolgozzál, mintha minden rajtad múlna, és úgy imádkozz, mintha minden Istenem múlna. Még egyszer olvasom. Ha dolgozol, úgy dolgozzál, mintha minden rajtad múlna, és úgy imádkozz, mintha minden Istenem múlna. Köszönöm szépen, hogy elkísértetek ebben a hadműveletben, megkönnyebbülhettem, és kívánom, hogy nektek is sikerüljön könnyű terheket hordozni.